ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, dicséretet mondtunk a te nevednek ének szóban, és most hadd mondjunk dicséretet a te felséges nevednek imádságunkban is. Dicsérünk és magasztalunk téged a te jóságodért és kegyelmedért, amelynek ezernyi ajándékával halmozol el bennünket napról napra. Ezen a mai napon különösképpen is megköszönjük neked azokat az áldásokat, amelyeket egy gyülekezet életében adtál már. Urunk, köszönjük azt, hogy adtál épülést, növekedést, és köszönjük, hogy most azért lehetünk együtt, hogy a te szereteted egy újabb ajándékáért adjunk hálát, e megújult gyülekezeti házért. Urunk, kérünk téged arra, hogy légy itt velünk ünneplésünkben, légy itt velünk igéd és szent lelked által, te vezesd a mi gondolatainkat, érzéseinket, és te építs bennünket igazi rád figyelő közösségé, hogy ne csak a külső épület, hanem a belső épület is újuljon, gyarapodjék, növekedjék a te dicsőségedre. Kérünk, hallgass meg bennünket, légy itt közöttünk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával a rám bízott üzenetet hirdetni kívánom, írva van a János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a jelenések könyve második részének első hét versében a következőképpen. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, és a hét arany gyertyatartó között jár. Tudom a te cselekedeteidet, fáradozásodat és álhatatosságodat, s hogy a gonoszokat nem szenvedheted, sőt, próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És hűséges vagy, terhet hordoztál az én nevemért, és nem fáradtál el. De azért van panaszom ellened, az, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki. Térj meg, tedd azt, amit előbb, mert ha nem eljövök hozzád, s ha meg nem térsz, gyertyatartódat kimozdítom helyéből. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Az győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, mely az Isten paradicsomában van. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Télpesti Református Egyházmegye esperese elnöksége nevében ezen a mai hálaadó Isten tiszteleti alkalmon. Hálaadásra gyűltünk össze, mert a Cegléd nagytemplomi református gyülekezet templomának a folyamatos megújítása mellett elvégezte gyülekezeti házának külső megújítását és a fűtési rendszerének a korszerűsítését is. Illő és szép dolog, hogy a hálaadásé legyen az első szó ezen a mai alkalmon. A Zsoltáros biztat mindannyiunkat, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tette veled. Igen, illő és szép dolog hálát adni mindenek előtt a mindenható Istennek az ő ajándékáért. Azért, mert most is meg kell látnunk, hogy ő a történelem és a lehetőségek ura. Olyan Istenünk van, aki kezében tart mindent. Ő az, aki elhozza mindennek az idejét, ahogyan az igében írva van, mindennek rendelt ideje van, és ez a rendelt idő Isten kezében van. Így hozta el a nagy templom, hogy gyülekezet számára is azt a lehetőséget, amellyel a testvérek élve egy gyülekezeti házat nagy munkával, gondossággal, kívülről és részben belülről is megújíthatták. Ő hozta el azt az időt, amikor mindenre lehetőség volt. Emlékszem arra, hogy sok-sok évvel ezelőtt hányszor beszélgettünk lelkészi körben arról, hogy nincs lehetőségünk romosodó épületeinket helyrehozni, nincs lehetőségünk arra, hogy tegyünk bármit is, hiszen oly sokba kerül minden. De ezt a testvérek jól tudják. És akkor eljött az idő. És ahogy most gondnok úr, mielőtt bejöttünk, röviden elmondta, nem is úgy kellett ezt a munkát elvégezni, hogy majd egyszer valamikor ennek a munkának az ellenértékét a testvérek megkapják, és addig izgulni kell azért, hogy vajon miből és hogyan lesz mindez finanszírozva, hanem előre megvolt rá minden. És ott volt a testvérek adománya, ott volt a testvérek kétkezi munkája, ott volt sok minden, ami ebben a munkában, elvégzett munkában benne van. Most tehát fontos dolog, hogy áldjuk a mindenható Istent azért, mert ő kegyelmesen cselekedett, adott lehetőséget a növekedésre és az épülésre. De illese köszönet mindazokat is, és ez is el fog majd hangozni, de hadd hangozzék el most az igehirdetés elején, akik mindennek a munkának a szervezésében, tervezésében, kivitelezésében, előkészítésében, bármiben tevékenykedtek, hiszen nem kis munka. Mondtam viccesen nagy tisztelet úrnak, hogy lassan már hazajárok Cegléd nagy templomba, hiszen több alkalommal lehettem itt a testvérekkel együtt örvendezni, úgy a templom megújításán, mint az évnyitó alkalmával, és most is itt lehetek, és láthatom azt a fejlődést, gyarapodást, és emlékszem arra, amikor ősszel még be volt árványozva ez az épület, alig lehetett az utcában megállni, alig lehetett jönni, menni, mozogni, és most pedig, amikor befordultam az utca elején, látom, hogy eltűnt minden, újra megint van bőven hely, szép szellős az utca, gyönyörű szép az épület, elvégződött a nagy munka. Mint hogyha nem is lett volna itt soha semmi, csak az épület szépsége mutatja, megépült és megszépült ez a ház. Igen, illesse köszönet azokat, akik ebben részt vettek, és azokat is, akik imádkoztak azért, hogy mindez megvalósulhasson. Hiszen tudjuk jól azt, hogy hiába a munkálkodás, hogyha az Úr nem építi a házat, hiába, hogyha a munkás kezek mellett és mögött nem állnak imádkozó szívek, akik hordozzák őket imádságban. Köszönet mindenkinek, aki Isten engedelmes eszköze volt a munka elvégzésében. De tegyük hozzá, hívő reformátusként, soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. És akkor, amikor hálát adunk, szólít meg bennünket ez a felolvasott ige. Megvallom őszintén, hogy sokat gondolkodtam és imádkoztam azon, hogy milyen üzenetet bíz rám Isten, hiszen ilyenkor szokás a hálaadásról beszélni, lám, ezt megtettem, és szokás valami előremutatót is mondani. De mi legyen adventben, így advent második vasárnapja előtti napon ez az előremutató üzenet. És akkor hozta elém Isten a jelenések könyvének ezt az igéjét, amelyben az Úr, aki a gyertyatartók, a gyülekezetek között jár, megszólítja az efézusi gyülekezetet. Efézus egy nagy világváros volt. Egy olyan város volt, ami sokféle hírességgel rendelkezett, és talán eszembe jutott, miközben énekeltünk, hogy kicsit érdekes a egybe csengés, hiszen Efézusban volt az a bizonyos Artemis templom, ami a világ hét csodájának az egyike volt. Itt Cegléden, itt a nagy templom, aminek csodájára járnak itt az Alföldön, amely a testvérek lelkiháza. Nos, kapcsolódik az ünneplésünk nem csak így, hanem úgy is, hogy az Úr azt mondja, hogy tudom, látom a te cselekedeteidet, vagy a régebbi fordítás szerint tudom a te dolgaidat. Tudom a te dolgaidat, ezt mondja az Úr ma. Látszólag úgy érezzük ebből a hangsúlyból és ezekből a szavakból, hogy itt valami olyan dolog következik, ami nem kellemes az ember fülének, és nem ünneplésre való. De mégis, ha elolvassuk újból, és magunk elé idézzük az ige szavait, akkor látjuk, hogy ez a mondat úgy folytatódik, hogy az Úr megdícséri a gyülekezetet. Mint egy bölcs édesapa, mint egy bölcs szülő, mint egy bölcs tanító, a gyermekét, a kis tanulót megdícséri azért, amire eljutott. Előhoz az Úr sok mindent a gyülekezet életében pozitívumként, majd aztán előremutató figyelmeztetésként mond valamit. Röviden ezekről hadd szóljak, és ezt hadd adjam át a testvéreknek. Tudom a te dolgaidat, mondja az Úr, ez mindenek előtt reménységünk és a felelősségünk alapja is. Reménységünk alapja, hogy ő tudja a mi dolgainkat. Lát minket, tud rólunk, ismeri szükségeinket, ismeri gondjainkat, bajainkat, mindazt, amire nekünk valaha is szükségünk lesz. Ez reménységgel kell, hogy töltse be a hívő embert. Isten tud a mi dolgainkról. Tud a mi szükségeinkről. És milyen jó, hogy testvérek, ti is ezt megtapasztalhattátok. Hiszen ő tudta és látta mindazt, amire szükség volt ennek a nagy munkának és más nagy munkálatoknak az elvégzésében is. Milyen jó, hogy úgy lehetünk itt, hogy hálaadással köszönhetjük meg, hogy igen, Isten tudta a mi dolgainkat. És kirendelte azt, amire szükség volt. Milyen nagy biztatás ez. A Szentírás tele van ilyen biztatással. Emlékezz vissza Isten jóságára. Ő tudja a te dolgaidat. Tudja, mire van szükséged. Bízz benne. És ez igaz általában is. Országosan, világméretekben. Karácsonyra készülünk. A karácsony, ami ajtót nyit Isten felé az ember irányából, és viszont, de elsősorban mindenek előtt Isten nyitott ajtót az emberre, hiszen a pásztorok fölött hangzik az angyalok éneke, megnyílik az ég, megjelennek az angyalok, közel jön hozzánk az Isten, hogy reménységet töltsön a szívünkbe, és szeretetéről biztosítson bennünket. A világosság ragyog az éjszakában, reménység csillaga ragyog ott Betlehem fölött, mert a megszületett gyermek az Úr Jézus Krisztus mindannyiunk reménysége. Igen, ő tudja a mi dolgainkat, hogyan ígérte, velünk van minden napon. Szabad így előre tekinteni, ezzel a reménységgel élni az életünket. De ugyanakkor a mi felelősségünknek az alapja is ez a mondat. Hiszen nem csak szemmel tartja úgy az életünket, hogy megadja, amire szükség van, hanem szemmel tartja úgy is, hogy szerető, de kritikus figyelemmel figyeli a mi dolgainkat. Hogy vajon miképpen éljük az életünket, vajon a cselekedeteink olyan cselekedetek-e, mint amilyet ő szeretne. Beszédünk vajon róla való bizonságtétel-e. Az életünk valóban olyan-e, mint amilyenné ő szeretné formálni és látni. Ő megadta most a Cegléd nagytemplomi gyülekezetnek, hogy ez a külső ház megújuljon. Megadta számotokra, testvérek, azt, hogy ebben a egyre hűvösödő időben, kellemes melegben, jó, megfelelő körülmények között gyűlhessetek össze. Hogy lehetőség legyen a lelki ház épülésére és gyarapítására. Mert, testvérek, a külső gyarapodással valóban mindig együtt kell járni egy belső gyarapodásnak. És amikor megállunk egy pillanatra, akkor, amikor a külső gyarapodik, akkor nem szabad sosem elfelejteni, így a mai nap sem, hogy a belső épületnek is gyarapodni kell. Ugyan a versben is elhangzott, nekünk reformátusoknak ez a hivatásunk, de minden kereszténynek ez a hivatása, hogy épüljön, reformálódjék belülről is. Adventben vagyunk, és az advent ennek különös lehetőségét adja meg. Hiszen tudjuk, ismerjük a kedves éneket, a 312-es éneknek a második versét, az Ézsaiás könyve 40. részére reflektál, és onnan származó sorait, hogy mi néki gyűlölt útát mind vessétek el. Várj, ember szíve, készen, mert jő a hős az Úr. Igen, a ránk figyelő tekintetű Úr, most abban szeretne igéje által segíteni bennünket, ahhoz szeretne szempontokat adni, hogy ez a belső gyarapodás, épülés hogyan is történjék. Néhány fontos dolog olvasható ebben az igében erről. Ezek a dolgok a következők. Az Úr azért dicséri meg az efézusi gyülekezetet először, mert fáradoztak és terheket hordoztak Isten ügyéért. Fáradozás, teherhordozás. Az Úr ügye a misszió ügye. Az Úr ügye a bizonságtétel ügye, a tanítvánnyá tétel szolgálata. Az efézusi gyülekezet ebben buzgolkodott. Nehéz volt ez a munka, de Isten megáldotta a munkát. Tudjuk jól, hogy Pál apostolnak is nehéz volt ebben a gyülekezetben boldogulnia, mert különböző erők támadtak ellene, fordultak vele szembe, de a gyülekezet hűségesen fáradozott, hirdették az igét. Hűségesek voltak a Krisztus követés következményeinek a vállalásában. Egy pogány világban nem volt ez könnyű. Egy olyan világban, egy olyan helyen, amely egy kereskedelmi központ volt, ahol igazából minden megvolt, minden lehetőség az emberek számára. Nem túlságosan nagy lehetőségnek az, ha valaki keresztjén. De ők a Krisztus követésben következetesek voltak az Úr Jézus dicsérő szavai szerint. Vállalták döntéseikben, hogy Jézushoz tartoznak. És tudtak áldozatot vállalni. Ugyan egy advent énekünk mondja, adj éjt napot, add át erődet, add kincsedet, add szívedet. Hát ők szívüket, lelküket beleadták ebbe a szolgálatba. Hordozták a gyülekezet terheit, egymás terheit is hordozni tudták a Krisztus törvénye szerint. Testvérek, ez a belső épülés útjának az egyik mozzanata. Fáradozás, teherhordozás az Úr ügyéért. A tegnapi nagy templomi gyülekezet, hiszem, hogy fáradozik, hiszem, hogy terheket hordoz a külső épületek, a gyülekezet egésze érdekében, és hiszem, hogy fáradozik és terheket hordoz az Úr ügyéért is. Azt mondja az Úr, hogy ezt az utat kell járni. A misszió, a bizonságtétel, a tanítványátétel, ami küldetésünk. És különösen így a nagy ünnep közelében szabad elmondani az örömhírt, amit mi is meghallottunk egyszer. Született néktek ma a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. Szabad Krisztusra mutatni, szabad őt követve bizonságtevő életet élni. A másik dolog, amit Jézus a gyülekezetnek elmond, és felemlít pozitívumként, és elénk is így állítja, hogy hűségesek és álhatatosak voltak a hitben. Efézus nagy kísértésekben élő gyülekezet volt. Magának a város nevének a jelentése különböző formában fordítva ilyet jelent, hogy kívánatos, vagy ilyen is van, hogy mulató hely, vagy ilyen jelentése is van, hogy ahol mindent szabad és lehet. Egy ilyen város volt, ahol mindent szabad és lehet. Sok volt a kísértés. A korszellem, mindannak a nagy tömegnek a csábítása, amely a városban élt, elvihette volna a gyülekezetet egy egészen rossz irányba, de nem tette. Az efézusi keresztények hűségesen megálltak a hitben. Nem hagyták magukat eltántorítani Krisztus mellől. Nem nyakas emberek voltak ők, akik makacsul ragaszkodnak a maguk igazságához, hanem Krisztushoz ragaszkodtak és a benne megismert igazsághoz. Nem ennek a gyülekezetnek mondja az Úr, egy másikat figyelmeztet erre a gyülekezetre tekintve, és légy hű, mint halálig, s neked adom az élet koronáját. Kedves Szeglid nagy templomi gyülekezet, legyetek hűségesek, mint halálig az Úrhoz, és az élet koronája a tiétek lesz. Erősödjetek meg hitetekben, és épüljön ezzel a belső lelkiház is. Legyetek hűségesek az Úrhoz mindennel szemben, egyedül őt kövessétek. Mert folytatja az Úr a dicsérő szavakat, amelyek arról szólnak, hogy Isten igényének az ismerete ebben a gyülekezetben megfelelő, így mondjam, szinten van. Sőt, mindent az ige mérlegére tesznek. Olvasunk itt prófétákról, apostolokról, akiket a gyülekezet nem kritizál elsősorban, hanem az ő tanításukat az ige mérlegére teszi. Megvizsgálja őket, és azt mondják ki, hogy nem felel meg az igének, amit hirdetnek. És most vonatkoztassunk el attól, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden gyülekezetnek az a feladata, hogy mindenféleképpen kritikus szemmel forduljon azok felé, akik a szószékről bármit is mondanak. Hanem pont arról van szó, hogy próbáljunk meg mindannyian úgy az igére figyelni, hogy minden dolgunkat és mindent, ami bennünket ér, az ige mérlegére tegyük. Hogy megfelele Isten igéjének. De elsősorban mi magunkat állítsuk az ige mércéje alá. Mert könnyen abba a hibába esünk, amiben nem esett bele az efézusi gyülekezet, hogy miközben az ige mérlegére teszünk mást, mi ez alól kivonjuk magunkat. Az igazi belső ház akkor épül és növekedik, ahol mindenki az ige mérlegére helyezi az életét, és aztán így tudja mérlegelni valóban Istentől kapott bölcsességgel, hogy mi az, ami az Isten akarata, neki tetsző, jó és tökéletes. A belső épülés nem megy az ige nélkül, az igére figyelés nélkül. Adja Isten, hogy valóban ébresztő szó, valóban élő ige hangozzék mindig ebben a gyülekezetben. Áldja meg Isten az így, az itt szolgálókat. Áldja meg Isten a bizonságtevőket. És adjon Isten halló fület az ige meghallására és befogadására. Végül pedig a lelkiépülés egyik legfontosabb, sőt, hanem a legfontosabb útját adja Jézus a gyülekezet elé, mert a sok jó mellett az ő fürkésző tekintete egy valamin megakad a gyülekezet életében. Ezt szóvá is teszi az Úr, és ezt mondja, de azért van panaszom ellened, hogy el ne bízd magad, az első szeretetedet elhagytad. És azt mondja a gyülekezetnek, emlékezz meg, és aztán tedd az előbbi dolgaidat, és aki győz, annak enni adok az élet fájáról, vagyis aki győz, aki megtartja a hitet mindvégig, és az első szeretet melegével szereti az Urat, az a közösség megmarad mindörökké. Az első szeretet melegének a felélesztése, ami a gyülekezet feladata Efézusban. Kihűlt az a szeretet, amellyel lelkesedtek először az Úr iránt. Meghűlt az a szeretet, amellyel engedelmesen elfogadták az Úr akaratát, és lelkesen belevetették magukat, idézőjelben, a bizonságtétel szolgálatába. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy rutinossá vált a gyülekezet élete. Tudjuk jól, hogy a rutin az egy fontos dolog, mert ha az ember mondjuk autót vezet, akkor nem árt, hogyha nem azon kell gondolkodnia, hogy váltson sebességet, mikor és melyik pedált nyomja fékezéshez, ennek mennie kell. De rutinból nem szabad vezetni mégsem, mert hogy úgy is tudom, tegnap nem jött senki. Úgy is tudom, hogy tegnap erre mentem, és lehet, hogy ma már kitesznek egy másik táblát, és elterelik az utat. Nem mehetek ugyanarra, figyelni kell. Az efézusi gyülekezet nem figyelt. Megvoltak a szokások, megvolt mindennek a rendje, megvoltak az alkalmaik, rutinossá lett minden. Nem vetették elő Krisztust, nem tagadták meg, hűségesek voltak, csak valahol ott belül a lelkükben kezdett megfakulni ez az egész. Elveszett a kezdeti lendület, a hálás lelkesedés, már nem Jézus volt a középpontban kizárólag, hanem sok minden más, nem ő volt az egyedüli meghatározó. És az Úr Jézus azt üzeni az efézusi gyülekezetnek, hogy ezt az első szeretett tüzét éleszt föl. Hogyan? Mindenek előtt úgy, hogy emlékezz. Emlékezz, hogy honnan indultál. Emlékezz az első szeretet lendületére. Emlékezz arra, hogy Isten hogyan szeretett téged, és téged ez hogy érintett meg. Úgy mindig eszembe jut, amikor először értettem meg, már felnőttebb fejjel, már nem kamasz gyerekként, hogy Isten hogy szeret engem. Hogy egyszülött fiát adta értem, és hogy ez milyen felemelő érzés volt, hogy nem nekem kell vétkeim miatt a büntetést elszenvednem, mert valaki ezt megtette helyettem. Emlékezz, hogy hogy szeret téged az Isten. Emlékezz az ő jóságára. Ezen a mai napon is emlékezünk az ő jóságára, hálaadással. Emlékezz. Mert az emlékezés segít abban, hogy a jelenben eligazodj. Emlékezz vissza, és szánd oda magad újra Krisztus szolgálatára. Ez volt az efézusi gyülekezet megmaradásának a lényege, a titka. Szánd oda újra magad, melegedjen át a szíved újból, és keresd újra azt a közösséget, azt az élő, nem rutinszerű közösséget Krisztussal, mint ami korábban megvolt. És tedd, cselekedd azt, amit korábban mondja az Úr Jézus, Efézusban. Én nem ismerem a Cegléd nagytemplomi gyülekezet belső lelki életét. Isten, ami vizsgálónk, ő a szívek vizsgálója, ő tudja igazából, hogy a mi életünkben, a ti életetekben, testvérek, ez az első szeretet dolga hogy mint van. De egy biztos, Isten azt üzeni most számotokra, hogy ne engedjétek ezt a tüzet kihűlni, és hogyha már csak éppen parázslik, akkor gerjesszétek fel ezt a tüzet a ti lelketekben. És talán nem véletlen, megint csak az egybeesés befejezésképpen, hogy ebben a házban a fűtés is megújult. Új kazán, új rendszer működik, és talán hűvösebb volt korábban, mint most. Most kisebb energiával, melegebbet lehet varázsolni. Hát valahogy ennek kell megtörténni a mi életünkben. Hogy ha nem is kisebb odaszánással, ugyanazzal az odaszánással, de felmelegíteni a szívünket, egy új fűtési rendszert befogadni az életünkbe. És hogy most adventben van ez a hálaadó alkalom, ez azt is üzeni nekünk, hogy igen, ennek a szeretetnek, az első szeretet tüzének a felélesztése, még nagyobbra növelése az életünkben lehetséges, ha a jászról bölcsőbe tekintünk, és meglátjuk ott Isten egyszülött fiát. Ő azért jött el, hogy az Isten szeretetét számunkra megmutassa. Életével, szolgálatával ezt tette, és ezt cselekedte. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy megmelegedjen a szív, hogy a talán parázsló hit és szunnyadozó hit feléledjen, és újból nagy hálával tudjunk Istennek dicsőséget adni, és dicséretet mondani szeretetéért, amelyet adott az Úr Jézus Krisztusban. Kedves nagytemplomi testvérek, ezt a szeretetet éljétek át, ennek a szeretetnek a melege, melegítse át a szíveteket, és ez a szeretet legyen az, amely a ti életeteket olyan szolgáló, bizonságtevő, hűséges közösségé formálja, életté formálja, amelyről azt mondja az Úr, hogyha ez a lelki ház így megépül, akkor azon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Hát adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. Fejünket meghajtva, helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a szeretetért, amelyel körülveszed életünket. Most különösképpen is köszönjük, Urunk, azt, hogy te megváltó, megmentő szeretettel szerettél bennünket és szeretsz minket. És te azt szeretnéd és azt akarod, hogy ennek a szeretetnek az erejével, ettől a szeretettől átmelegedve a szívünk, legyünk mi is olyan közösségé, amely nem csak kívül, külső dolgokban, hanem belül is erősödik és épül. Urunk, így imádkozunk a gyülekezet közösségért, imádkozunk azért, hogy hirdetessék mindig tisztán a te igéd, imádkozunk azért, hogy hűséges szívvel hadd tudjunk mindig megállni melletted a hitben, és ha kell, akkor tudjunk fáradozni, buzgolkodni a te ügyed érdekében, ha kell, akkor áldozatot hozva ezért, nem nézve a fizetséget. Urunk, köszönjük, hogy te úgy szerettél minket, hogy te nem nézted, hogy ez neked mibe kerül. Urunk, add, hogy ilyen túláradó szeretettel tudjunk szeretni téged, tudjuk szeretni embertársainkat is, hogy valóban lehessünk egy olyan közösség, amely gyarapodik, növekszik, amely világít ennek a világnak sötét éjszakájában. Kérünk téged, Urunk, így áld meg a gyülekezetet, a gyülekezet minden tagját, lelkipásztorát, vezetőit, szolgálóit. Te maradj velünk áldásoddal, kegyelmeddel, szent igéddel, az Úr Jézus nevében. Amen. mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.